Kedves testvéreim, új évet ünneplő gyülekezet, Istennek szent igéje, melyet az ő szent lelke segítségét kérve hirdetni kívánok közöttetek, megtalálható Ézsaiás próféta könyvének 8. fejezetében, illetve a 9. fejezetben, a 8. fejezet 23. versét és a 9. fejezet első versét olvasom. Ézsaiás próféta könyvének 8. fejezetének 23. versétől a 9. fejezet első versét olvasom. Először megalázta Zebulon és Naftáli földjét, de végül megdicsőíti a tengerhez vezető utat, a Jordánon túli részt, a pogányok területét. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát, a homály földjén lakókra világosság ragyog. Eddig Istennek írott igéje. Keresztény testvéreim, az imádságban már elhangzott, hogy a sötétségből, a homályból tartunk a világosság felé. Sötétségből a világosság felé, ez a kép, ami már nagyon ismerős az Ószövetségben is, hiszen nem csak az Új Szövetségben olvassuk ezt a képi megjelenést, hanem az Ószövetségben is, elsősorban Ézsaiás proféciáiban. De maga a világosság szó, hogy hogyan jutunk a világosságra, ez az Új Szövetségben kulcsfontosságúvá válik. Ugye tudjuk azt, hogy Jézus Krisztussal megjelenik a világossága a világban. Éppen úgy, ahogy ezt a proféták előre megmondták. János evangéliumában nagyon sokszor olvassuk ezt, és Jézus több helyen magát nevezi a világosságnak, sőt azt mondja az egyik nagyon ismert én mondásban, hogy én vagyok a világ világossága. Pál apostol is többször beszél erről. Többször szót ejt a világosság eljöveteléről, illetve a világosságban járásról. És a többi apostoli levél is a keresztényeket a világosság fiainak nevezi. De mit is jelent ez, és mi köze Jézus Krisztus eljöveteléhez? Először szeretnék tisztázni egy masszív félreértést, amivel mostanában rendre találkozom minden karácsonykor. Manapság divatos arról beszélni, hogy Jézus Krisztus megszületése és a téli napforduló az azért van együtt, mert Jézus születése éppen azon a napon történt meg, amikortól hosszabb lesznek a világosságban töltött napjaink. Nem szeretnék senkit megbotránkoztatni, de Jézus születésének a napját valójában nem ismerjük. Viszont amikor megjelent a kereszténység, és megteremtették a maguk hagyományait, a maguk istentiszteletét, attól kezdve igényük volt, tehát a kezdetektől igényük volt arra, hogy minden évben megemlékezzenek Jézus Krisztus születésének napjáról. Meg nekik is, mint ahogy nekünk is szükségük volt az ünnepnapokra, amelyek felráznak, amelyek emlékeztetnek, amelyek esetleg jó változásokat is hozhatnak az ember életében. A korai keresztények érdekes módon egy olyan napot választottak ki a karácsony megünneplésére, ami a rómaiaknál is egy nagyon kedvelt, népszerű ünnepnap volt, ez a december 25-ei Sol Invictus, ami valóban a téli napfordulóval áll összefüggésben, és a nap győzelmének az ünnepe. És miután ez annyira népszerű volt a pogány körökben, ezért szerették volna ellensúlyozni ezt a keresztények, és ők Krisztus születését ünnepelték ezen a napon. Ami végül valóban egy nagyon szép és nagyon jó választás volt, úgy gondolom, hogy nem véletlenül rögzült ez az időpont a későbbiekben, de értenünk kell, hogy itt tulajdonképpen egy emberi elhatározás, egy emberi konszenzusnak az eredménye az, hogy ezen a napon ünnepeljük a karácsonyt. És talán jó is arra emlékeztetni magunkat, hogy a pogányoknál ez egy ciklikus ünnep volt, mint ahogy ciklikus a csillagászati jelenség is. Azonban az, amiről számunkra Isten beszél, ami a karácsonynak a lényege, az nem köthető sem hónaphoz, sem naphoz, hanem Jézus Krisztussal megjelent, és akkor lesz teljesség, hogyha teljes világosságban járunk. Tehát ez nem úgy van, hogy mindig egy kicsit aláfagy az a világosság, aztán akkor újra ünnepeljük a nagy világosságot, hanem igenis egy előre mutató dologról van szó. Általában ezek a körkörösen visszatérő jelenségek, a ciklikusság, az igaz lehet a természet törvényeire, igaz lehet akár a biológiára, az emberi biológiára is. De Isten a maga történetét sokkal egyedibben és céltudatosabban vezeti, mint ez a fajta természeti törvényszerűség. Isten története mindig előre mutat. Az emberrel kialakító történet az egy előremutató történet, amiben vannak kiemelkedő pontok, és ezek semmiféle emberi vagy földi törvényszerűségben nem illenek bele. És ilyen a karácsony, ilyen a világosság eljövetele. Hiszen látjuk azt, hogy Ézsaiás egyébként még egy hosszú, sötét periódusról beszél. Azt mondja Ézsaiás proféta, hogy a nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát, a homály földjén lakókra világosság ragyog. Hosszú évezredek telnek ebben a sötétségben. Homály alatt. Vagy ahogy később Pál felidézi az egyik nagy ézsaiási proféciát, lepelt akar mindent és mindenkit. De Jézus Krisztus által ez a lepel lekerül és felragyog a világosság az ember számára. A teológián újszövetséges professzorunk mindig kijavított minket, hogyha az újszövetségi görög fordításunkban a fósz szót, a görög fósz szót fénynek fordítottuk. És azt mondta, hogy a Bibliában nem fényről van szó, hanem világosságról. Miért igaz ez a különbségtétel? Azért, mert a világosság sokkal többet jelent, mint a fény. A fény az egy fizikai jelenség, elektromágneses sugárzás valójában. A világosságot szintén érthetjük így, mint a fény érzékelését, de azért tudjuk azt, hogy sokkal több jelentés társul hozzá. Hiszen egyrészt ugye a világosságot összekapcsoljuk a megértéssel, és a felvilágosodás óta egyértelműen hozzákötjük a rációhoz, az értelemmel felfogható dolgok megértéséhez. Csak hogy a felvilágosodás sem a semmiből vette azt, hogy így beszélt, hiszen a világosság valójában nem csak a ráció által felfogható dolgoknak a megértése, a világosság az az igazságnak a megértése. Tehát nem csak egy racionalista igazságfogalomhoz kötődik a világosság szó, hanem egy végső, egy ultimatív igazság kérdéséhez, az pedig számunkra egyértelműen Isten és a Jézus Krisztusban testet öltött igazság. Azonban én itt még nem állnék meg, ha magam számára meg akarnám magyarázni azt, hogy mit is jelent a világosság. Hiszen csupán fel kell idézni azokat az érzéseket, amik előjönnek egy vaksötétben eltöltött éjszaka után. Ugye többnyire azért van valami fényforrásunk éjszaka, és nem teljes sötétségben szoktunk aludni sem. De milyen félelmetes és szorongató, amikor valami miatt elmegy az áram éjszaka. És teljes sötétségbe borul nem csak a ház, de az utca, a város is. Ilyenkor szoktunk gyertyát gyújtani egy ideig még az ég, talán felkapcsoljuk egy picit a mobilunkat is, hogy tudjunk tájékozódni, aztán észbe kapunk, hogy azzal nem árt takarékoskodni, hogyha nincsen áram. Azaz megjelenik a szorongás. A szorongás, ami sokszor ott van álmainkban is, És ami sokaknál nehézé és félelmetessé teszi megélni az éjszakát. Az ókori ember talán még jobban félt a sötétségtől, mint mi. És mindig átérezte azt a bizonytalanságot, amivel a nappal oly biztosnak tűnő dolgok egyszerre megkérdőjeleződnek. Képzelet pedig még számtalan szörnyel népesítette be azt, amiről az ember nem tudott. Éjszaka jelentek meg a szörnyek, éjszaka jelentek meg a boszorkányok, a lidércek. Az éjszaka az ókori ember és a népi képzeletben a káosznak a birodalma volt. És akkor jön az, amit olvastunk, hogy nem marad ott sötétség, ahol elnyomás van. Először megalázta Zebulon és Naftali földjét, de végül megdicsőíti a tengerhez vezető utat, a Jordánon túli részt, a pogányok területét. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát, a homály földjén lakókra világosság ragyog. Izsaiás proféciája arról beszél, hogy elnyomás alatt van az északi országrész népe, de végül az is, mint ahogy Izrael további peremterülete is, egyszer majd megkapják azt a világosságot, azt a ragyogást, ami Isten dicsőségével rájuk is rávetül. Amikor aztán az evangélisták végigtekintik Jézus életének történéseit, az üzenet zsidó olvasóiknak azzal, hogy felhívják azokat az összefüggéseket, amik Jézus élete és az ószövetségi proféciák között van. Olvassuk, de tudjuk is, Jézus Galileában él északon. Először Názáretben, aztán Kapernaumba költözik. Ez az az Ézsaiás által emlegetett törzsi terület. Abban a Kapernaumban él, ahonnan Jézus a tanítványainak jó részét toborozza, erről szól majd a negyedik fejezet következő szakasza. Ez, hogy északról egy valójában semmi városból indítja a tanítását, a saját életútját, a saját életpályáját, ez azt is jelenti egyben, hogy Jézus nem egy palotaforradalmat indított, és nem is egy olyan puccsot, ami a jeruzsálemi templomból indult volna. Megtehette volna. Már tanítványai megválasztásával elkezdte összegyűjteni az úgynevezett lelki Izraelt. Azokat az embereket, akiket látszólag semmi nem emelt volna ki a nagy tömegből, a nagy emberi masszából, de tulajdonképpen semmi kiemelkedőt nem tettek, nem kiemelkedő családba születtek bele. Ő kiemelte őket, és mégis ők lettek az elsők. Ők azok, akiket a mai napig ismerünk. És már földi életükben hihetetlen életutat jártak be egyébként ezek az emberek. Ezt se tudnák képzelni, hogy micsoda életutat jártak be. Jézus felkarolta a lelki Izraelt. És ezzel világosság ragyogta be azt a területet is, ami pedig valami kevéssé számított az akkori zsidó vezetők számára. 12 tanítványt választott, ezzel már is kifejezte az igényét Izrael egységének helyreállítására. Ugye ez a 12 törzs, az eredeti 12 törzs helyreállítása, az új Izrael, az új Jeruzsálem. Ugye ezek a gondolatok rögtön beugorhattak. Csak hogy ez az egység már mindenkit magába foglalt. Azokat is, akikről nem volt szó addig. A Jordánon túli részt, a pogányok területét. Ahogy egyébként Máté evangéliuma nagyon szépen fogalmazza meg, a tenger mellék, a Jordánon túl, pogányok Galileája. És amit egy kitűnő amerikai regény után úgy is szoktunk emlegetni, hogy Édentől keletre. Mert hogy a bűn uralta emberiség egészét felkarolta. És egy új igazságot adott neki. Azt a világosságot, amit csak Isten és csak is Krisztus adhat a Szentlélek által. Azt már tudjuk, hogy a Szentírásban egyetlen fölösleges szó és egyetlen fölösleges kép sincsen. A Szentírás nem használ öncélúan metaforákat. Nem használ öncélúan egy-egy jelölést. És az evangéliumok nem véletlenül emlegetik a pogányokat, vagy azokat a területeket, amelyek kívül esnek a zsidó elit toleranciáján, hogy úgy mondjam. Galilea egy megvetett terület. Aztán, ahol majd Jézus sokat jár, Samária még inkább. A pogányok világa már nem is említhető a zsidó elit számára. Csak hogy Jézus mindenre fütyül. Fütyül a zsidók érzékenységére, fütyül az elvárásokra, fütyül a kor piszi beszédmódjára és viselkedésére. Fütyül mindenre, pedig nincs könnyű dolga mindezzel megküzdeni. Hiszen látjuk, hogy folyamatosan csapdát állítanak neki, majd neki, hol az ószövetségi törvények emlegetésével, például ugye a szombatnapi parancs emlegetésével, hol olyan kérdésekkel, amik végül bizonyíthatnák a zsidó vezetők számára, hogy halálos bűnt követett el Jézus, Isten káromlásban érték tetten. És amíg szükséges, Jézus tudja ezt hárítani. Hiszen ő nem csak a zsidók számára hozza el a világosságot, hanem mindenki számára, a mai napig elhozza ezt a világosságot. Mégis sokan sötétben maradnak. János evangéliuma ki is mondja, hogy sokaknak kényelmesebb ebben a sötétségben maradni. Nem akarnak kibújni. Nem akarják megtapasztalni a világosság ajándékait, hiszen a világossággal találkozni csak úgy lehet, hogy lehagyjuk korábbi búvóhelyünket, a magunk kényelmét. Nem annyira kellemes dolog szembesülni a világossággal és az igazsággal, mert néha fájdalmas lehet, néha rossz lehet. Le kell rombolnunk fölépített rögeszményeket, amiktől megszabadulni sokszor kellemetlen vagy éppen szégyenteljes. Szembesülnünk kell önmagunkkal is. Ez hol fájdalmas, hol szégyenteljes, de mindenképpen rengeteg belső munkával jár. Főként akkor, hogyha magunkra vagyunk utalva. Csak hogy nem vagyunk magunkra utalva. Hiszen ott van közben velünk az Úr, aki ígéretével megerősít bennünket, hogy igenis megkönnyíti számunkra, hogy megkönnyíti, hogy lerakhatjuk a terhünket. Mégpedig terhekkel érkezünk, és ezt tudjuk. Hiszen sokszor szinte lenyomja a vágunkat az a sok teher, amit hordozunk. De a világosság úgy köszönt ránk, hogy Isten nem hagy el minket. Ahogy Pál apostol is mondja, Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Máté evangéliuma a következőkben leírja, hogyan kezdi el gyűjteni Jézus az első tanítványait. Aztán maga is megkezdi a gyógyító tanító tevékenységét. És látjuk, hogy mindez összefügg. Elindul valahonnan. Ő, aki a júdai Betlehemben született, egy dávidi sarj, és elindul a megvetett Galileából, északról. Kapernaum még nem is egy ősi hely, hanem valamikor Krisztus előtt 150-ben emelték a várost. Elindul ebből a látszólag előnytelen helyről. De ennek a helynek üzenet értéke van. És talán számunkra még inkább, mint a kortársak számára. Hiszen már előre vetíti azt, hogy Jézus elküldi a tanítványait minden népek, a pogányok összegyűjtésére is. És ez igenis nekünk is szól. Nem csak a gyűjtésre való felszólítás, amit mindig hallunk, hanem a megszólítottságunk. Mint a távol lévőkhöz szóló megszólítottság. Márpedig rajtam kívül, én gondolom, hogy sokan közületek távolról indultak mindattól, ami az igazi Krisztus követés. Messziről érkeztünk ide. És nekünk is szól Isten ígérete a megváltásra, a világosságban járásra. És ez nem csak karácsonyra érvényes, hanem mindig, egész esztendőre. Mindvégig, mert ahogy Jézus megígérte, és én veletek leszek minden napon, a világ végezetéig. Amen.